Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, ismét utcaünnep lesz a Bartók Béla úton, pontosabban a Bartók Béla bulváron, méghozzá szeptember 26-án és 27-én őszi lendület a címe ennek a rendezvénynek, és ki más is lehetne itt a vonalban, mint sem Jáki Mónika, a Bartók Béla bulvár utca menedzsere, illetve elnök helyettese az azt képviselő civil szervezetnek. Szia Mónika, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szia Andrés, és köszönöm a lehetőséget, üdvözlök mindenkit.
Ugye évente kétszer rendeztek ilyen utca ünnepet, ez egyik mindig az eleven ősz, ez lesz most, illetve szokott lenni eleven tavasz, pontosabban háromszor, hiszen van karácsonykor is a Slow Xmas, de ez egy kicsit más jellegű. Ez az utca ünnep, ez tulajdonképpen, hát magatokat ünneplitek, ott lévő galériák, kávézók, boltosok, és hát a közönséget, aki a Bartók Béla úton, hát nagyon sok mindent találhat, hála Istennek, mert ugye tulajdonképpen a civil szervezetet azért hívtátok életre, mert nem volt ez mindig így.
Igen, igazából elmondtál mindent, és nagyon örülök, hogy azt mondtad, hogy ünnep, mert a fesztivál szó az ránk igazán nem illik. Én egy kicsit úgy is érzem, hogy mivel az egész nyár a fesztiválokról szólt, hát az ősz az ne a fesztiválokról szóljon, de nem is alapvetően a szóval van a probléma, hanem maga a rendezvénynek a jellege igazából ez az ünnep. Mi tényleg magunkat ünnepeljük egy kicsit, kitesszük magunkat jobban az utcán, láthatóak leszünk ebben az időszakban, talán jobban, mint évközben, és ezzel a láthatósággal szeretnénk bevonzani a városlakókat, illetőleg a kultúra iránt érdeklődőket. Tehát, hogy egy picit más jellegű ez a fajta esemény, mint a megszokott. Hát úgy mondjam, a rendezvénynek a szervezését nevezíti, hogy ugye egy utcaszakaszról van szó, a Gellértértől egészen a Feneketlen tóig, tehát nincsen központi helyszín, ahova ugye egy, mint egy fesztiválnál lehet tömöríteni sok programot reggeltől estig, hanem egy egész utcát kell, hogy megtöltsünk, úgymond reggeltől estig, és nem minden helyen, hanem tulajdonképpen így sétálva elérhető módon a közönség számára is bemutatkozunk ezen alkalommal. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ezt így mondtad, és tényleg ez egy belső energia, ami most megmutatkozik a nagy közönség számára is.
Igen, de hogy nem volt ez mindig így, ahogy mondtam, hiszen 11 néhány évvel ezelőtt, amikor megalakult a Bartók Béla bulvár civil szervezet, azzal a cél alakult meg, hogy hát ne nézzen ki úgy a Bartók Béla út, mint mondjuk a Rákóczi út, hiszen tele volt akkor üres kirakatokkal, üres üzletekkel, bezárt boltokkal, és akkor sikerült meggyőznötök az önkormányzatot arról, hogy tegye lehetővé galériáknak, kávézóknak, kulturális szereplőknek, hogy kedvezményesen nyithasson itt kisebb üzleteket.
Igen, bocsánat, tényleg a felvezetőnek a kérdés részét azt elfelejtettem megválaszolni, mert annyira megörültem ennek az ünnep szónak, hogy ebbe belekapaszkodtam. De tulajdonképpen igen, is, amit mondasz, meg nem is, mert hogy 10 pár évvel ezelőtt az önkormányzatnak volt egy törekvése arra vonatkozólag, hogy ebből a hát akkor igazából egy közlekedési strádáról beszélhetünk.
Igen.
Valamilyen módon megváltoztassa az arculatát, illetve a funkcióját, lásd versus Rákóczi út, ami ma mai napig nem tudott magához térni. Itt volt egy erős önkormányzati akarat, akár ingatlan fejlesztésről is beszélhetünk, mely ingatlan fejlesztés nem abban merült ki, hogy az önkormányzati ingatlanokat jó pénzért eladjuk, hanem amit te is most mondtál, hogy kulturális célra az önkormányzat bérbe adta, méghozzá kedvezményesen, és ezt a funkciót pályáztatta meg. Volt ennek a pályázatnak olyan része, hogy ugye fel kellett újítani, ezek azért nem jó állapotban lévő ingatlanok
hát
voltak.
Igen.
Az idő megette, az önkormányzatnak nem volt pénz felújítani őket, és volt egy ilyen kötelezettség arra vonatkozóan, hogy az új bérlő, vagy aki ezt a üzlethelyiséget kultúrával fogja bármilyen funkcióval is megtölteni, de kultúrához kapcsolódóan annak ezt az ingatlant rendbe kell tennie. És innen indult tulajdonképpen a mi útunk is, a civil egyesület útja, mert volt egy-kettő zászlós hajós projekt, akik az utcába megtelepedtek, viszont körbenéztek, és mellettük meg szemben nem volt kulturális jellegű szolgáltató, így azért eléggé vegyes volt az utcának az összetétele, és nem volt annyira vonzó, hogy egy-egy hely ért, vagy a megismerése érdekében ide jöjjenek a városlakók, sőt, még a helyben lakók is picit idegenül látták ezeknek a helyeknek a sorsát, illetve a fejlődését. Nem merészkedtek le, nem ültek be. Nyilván minél sokasodott, vagy minél jobban sokasodott a kulturális helyek száma, és ugye most arra már elérte az, hogy szinte csak kulturális szolgáltató, és nincsen nagyjából üres üzlethelyiség az utcában, annál jobban vonzotta az itt lakókat is, és a városlakókat is. De nyilván ehhez kellett egy civil szervezeti akarat is, tehát amit az önkormányzat elindított, az tulajdonképpen a civil szervezet valósította meg, a mai napig valósítja meg, gondoskodik az utcának az arculatáról, az összképéről, egyeztet az önkormányzattal is, és egymással is. Szóval ez egy kőkemény munka a háttérben.
Hát igen, és hát példaértékű, tegyük hozzá, hiszen ti vagytok Budapest egyetlen tematikus kulturális utcája. Tényleg érdemes végigmenni a Bartókon, nem csak itt az őszi lendület kapcsán, hanem bármikor, mert meg annyi kisebb, nagyobb galéria hely tényleg hívogat. Szóval érdemes belesni ezekbe a kis galériákba, kis zegzugokba, és hát tulajdonképpen erre kapacitál ez az ünnep is.
Igen, mert ezen alkalmakkor akár a galériák is késő nyitva tartással látogathatóak, illetőleg a különböző kulturális szolgáltató helyeken egészen újszerű programokkal találkozhatnak a látogatók, és a köztereket is megtöltjük ilyen alkalmakkor rendezvénnyel, ami azt jelenti, hogy kézműves foglalkozások, zenei programok töltik meg a Gárdonyi teret, illetve most már a hagyomány szerint a Gellért teret is, sőt a Feneketlen tó és környékét.
Nyilván nem tudunk hangos műsorúságot csinálni, de egy-két dolgot esetleg emelj ki, ahogy mondtad, lesznek képzőművészek, lesz sok zenész, lesznek mindenféle, hát ha úgy tetszik, mutatványosok. Ugye tudni kell, hogy ezek általában pályakezdők, ami azért is izgalmas, mert soha nem lehet tudni, hogy 10 év múlva mi lesz belőlük, úgyhogy érdemes itt még csirájában elkapni azokat a művészeket, akik esetleg majd a jövő világsztárjai lesznek.
Igen, ezt egyébként jól mondod, mert mi képviseljük azt a koncepciót, hogy nem a nagy zenekarokat szeretnénk felléptetni, színpad sincsen nálunk, hanem igazából, mint egy ilyen utcazene fesztivál a helyek előtt, illetve ezen a két említett, vagy hát igazából a Feneketlen tó is beletartozik, 3 kültéri helyszínen zajlanak a programok, de tulajdonképpen szeretünk megismerni, felfedezni fiatal, tehetséges művészeket, pályakezdőket, és igazából azon gondolkodtam most, míg beszéltél, hogy nagyon sokan vannak, akik visszatérvek, és évek óta járnak hozzánk, de amikor elkezdték nálunk a fellépéseiket, akkor tulajdonképpen senki nem ismerte majdnem, hogy őket, és most már őket ismerik, és ugyanazzal a lendülettel, szeretettel, és már ők ugyan színpadon lépnek föl, de még mindig hajlandóak eljönni hozzánk, nem színpadon fellépni, és idén újra lesznek fiatalok, fiatal művészeink, illetve fellépőink zenei vonalon. A workshopokat, vagy hát így a kézműves programok tekintetében viszont eléggé széles a paletta, mert a sejemfestéstől a bőrpénztárcakészítésig, az agyagozásig, a gyöngyhűzésig minden van, de szerintem aki járt már a rendezvényeinken, ők tudják, mert azért városfejlesztő vagyok, hát nem civil mi voltamban, hanem a szakmámat illetően, és mivel most volt a pozsonyi piknik, annak az egésznek a szervezését, illetve a lendületét, meg a mögöttes tartalmát, ha összehasonlítjuk, ugye ott ugyancsak egy utca ünnepről van úgymond szó. Mondtad, hogy nincs más tematikus utca ugye Budapesten, ami ilyen értelemben igaz, tehát a működő tematikus utca nincsen. A pozsonyi ugyan működik, de nincsen mögött Igen. egyesület vagy szervezet. Ott ugye az önkormányzat az, aki megvalósítja a civilek helyett nevében, vagy a civileket zászlóra tűzve ezeket a programokat, és ugye ott egy egészen más dolgot tapasztal, aki oda megy. Tehát én azt egy inkább fesztivál hangulat nagy rendezvénynek titulálnám, és itt ez milyenket úgy hasonlítanám, mint egy felfedező utat, tehát aki ide látogat, egy napot úgy tud eltölteni az utcába, hogy mindenhol valami újszerű, innovatív és kulturális feltöltődést adó programra találhat.
És finom programra, mert azért a gasztrót se felejtsük el, hogy fantasztikus helyek vannak, és fantasztikus dolgokat készítenek ilyenkor pláne. Nyilván nem tudjuk felsorolni az összeset. Azt mondd el, kérlek, Móni, hogy akit érdekel a dolog, és kit ne érdekelne, az hol találja meg a szükséges információkat. Ugye szeptember 26-27 egy pénteki és egy szombati napról van szó.
Igen, a Facebookon elérhetőek az esemény programjai tematikus rendezésben is, illetőleg időrendben, az Instagram oldalunkon is, illetőleg idén lesz egy a weboldal mellett egy mikroszájtunk, BBB Eleven névvel, és ott külön erre az eseményre fogunk fókuszálni, tehát aki az esemény kapcsán szeretne tájékozódni, azt az oldalt is el fogja tudni érni, illetőleg a plakátok, amik az utcába kihelyezésre kerülnek, minden egyes helyszínnek külön-külön a programját kommunikálni fogják.
Na, ez szuperül hangzik. Jáki Móni, a Bartók Béla Bulvár Civil Egyesület utcamenedzsere és elnök helyettese volt a vendégem, és akkor találkozunk 26-án pénteken, illetve 27-én szombaton a Bartók Béla úton. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, szervusz!
Én köszönöm a lehetőséget, és várunk mindenkit szeretettel.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, a Pesti Vigadó szószínjáték sorozatában lesz egy izgalmas előadás, méghozzá október 19-én, és itt van a vonalban Talján Marian és Lázár Balázs, akik előadják ezt a darabot. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltatok.
Sziasztok, kívánok, örülünk, hogy beszélhetünk.
Ugye azt elfelejtettem mondani, hogy az a címe a darabnak, hogy Ismernek téged, és Mezei Katalin írásaiból ti magatok állítottátok össze, illetve egész pontosan Marian volt a szerkesztő, hogyha ezt jól tudom.
Igen, igen, hát együtt is dolgoztunk rajta, és a szerzővel is természetesen, Mezei Katalinnal dramatizáltuk. Az Ismernek téged az egy novellafüzér, és az Ismernek téged című kötetből benne szerepel, és a Régi napok rendje című kötetből pedig novellákat válogattunk össze.
Ugye Mezei Katalinról azt érdemes tudni, hogy költő, író, műfordító, nagyon sok műve jelent meg, évekig volt a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának a vezetője, és hát nem utolsó sorban Laszkvi János édesanyja. Ezt is azért hozzá kell, hogy tegyük. Miért esett a választásotok ezekre az írásokra, ezekre a novellákra? Ez felkérés volt, vagy ti magatok találtátok ki?
Régóta dolgozunk együtt Mezei Katalinnal, és többször olvastuk már az írásait, és ez az Ismernek téged, ahogy kicsit talán így a név is utal, ugye nagyon különleges, nehéz, súlyos, már elfeledett korszakról, az 50-es évekről foglalkozik túlnyomó részt, amikor gyerek volt Mezei Katalin, és amikor elvették a pasaréti kertészetüket, és ezt az egész kort közben gyerekszemmel, gyerekszájjal, humorral, sötét, de ugyanakkor mégis így ezzel a groteszk humor által nagyon-nagyon a mához is szólóan, mai befogadó számára is élvezetesen mutatja be, mikor, miközben ugye a kornak a traumája is benne van, és azt gondoltuk, és aztán ez a történet tulajdonképpen folytatódik így a 60-as, 70-es években. Egy Éva nevű hősnő lesz majd a főszereplő, aki szintén Katalin élettörténetének egy fejezetének egy szimbolikus alakja, tehát bemutatja ezt a kort, és szeretnénk ezt a kort tulajdonképpen így a fiatalabb korosztályok körében elsősorban így megismertetni, nem sokat tudnak már, ugye mi még a szocializmus végén nőttünk fel.
Igen, ezt akartam mondani, hogy ti is a fiatalabb korosztály vagytok még, azért ne felejtsd.
Igen, de azért, hogy mondjam, nekünk még azért volt személyes tapasztalatunk, kicsit a sejtjeinkbe ugye égett ez a dolog, de azért tartjuk fontosnak, hogy fiatalokhoz vinni, mert volt régebben például egy 56-os előadásunk,
igen,
amiket ilyen rendhagyó irodalom óraként vittünk iskolákba, és ott azt tapasztaltuk, hogy hiába itt a történelemtanítás, irodalomoktatás mondjuk 56-ról, nagyon keveset tudnak erről a korról, sokszor ilyen alap dolgokat sem, legalábbis azokban a középiskolában, ahol akkor voltunk. Tehát azt gondoljuk, hogy ez fontos így a művészeten keresztül, ebben a különös formában, ugye, amit milyen próza színházi formának hívunk.
Igen, dramatizált próza színház, ezt írtátok. Erről azért mesélj, ez pontosan mit jelent. Gondolom, nincsenek hatalmas díszletek, nem tudom, hogy kellékek, ilyesmik, jelmezek, tehát nyilván ez egy minimál dolog, pont ezért válik utaztathatóvá, ahogy említetted. Egyébként ezzel az előadással is terveztek majd elmenni középiskolákban? Az ismernek tégeddel?
Igen, ez a tervünk. A közönség soraiban mindig akadnak fiatalok. Olyanok, akik ezt a kor csak hallomásból, nagyiktól hallották, szülőktől, de magát ezt az áért, ezt a hangulatot, ami a szocializmust körbelengte.
A szűk levegő, ahogy ugye Cseh Tamás énekli.
Így van, pontosan. Ezt ők már nem az övék, tehát nem érzik a
hál' Istennek, tegyük hozzá.
Mondta. Igen, de visszatekintve megvan ezért ennek egy groteszk bája, hogy így mondjam, amit igyekszünk a jelmezeken és a kelékeken keresztül megmutatni, érzékeltetni. Tehát azok a típusú bútorok, amiket ugye mi úgy nagyon tudtunk szeretni a nagyi lakásában, vagy azok a kávéscsészik, mindenhol ugyanolyan kávéscsészik voltak, ugyanolyan poharak, vízes poharak, ugyanolyan gyertyatartók, vázák, ugye ezeket mi ismerjük, és náluk meg már ez teljesen szokatlan, hiszen bármit meg tudnak vásárolni az interneten a fiatalok is. De ennek azért a levegője még mindig itt van köztünk. Tehát ez a közép-kelet-európai szocialista hagyaték, ez valahol még mindig itt van, és egy kicsit ebben az előadásban próbáljuk ezt humorral bemutatni a szövegen keresztül. Ez Katinak is egy határozott kérésre volt, hogy semmiképpen ne a negatív dolgokat domborítsuk ki, tehát inkább tragikomikus az egész előadás, és így ezzel a díszlet jelmezzel és fényekkel és hangeffektekkel színesítve próbáljuk átéreztetni a közönséggel.
Amiben összefűztünk dialógusokat jelenetek ki, és közben elhangoznak prózai részek is, tehát azért is, hogy ilyen dramatizált prózaszínházi előadás ez az elnevezése ennek a különös formának, aminek azért bízunk benne, hogy működik majd. Tehát, hogy egyszerre színpadra rakni, de így az irodalmi értékét is ugye kicsit így megmutatni.
Hát meg megőrizni, persze. Megőrizni. Persze. Hogyan osztottátok fel a szöveget? Ezt csak azért kérdezem, mert nyilván kiindulva a szerzőből, azt gondolná az ember, hogy itt a Marianra sokkal nagyobb súly hárul, vagy sokkal nagyobb szerep hárul, hiszen azért ezek önéletrajzi novellák, tehát nyilván a nagy részük egyes szem első szemében van megírva.
Igen, hát nem volt egyszerű feladat, nem eljátszani, hanem dramatizálni.
Igen.
Műveket, igen, és ezt egy trükkös megoldással csináljuk, ugyanis mindenki több szerepet játszik.
Nyilván
alapvetően én Évát játszom, igen, tehát aki Mezei Kati alakját, Rezes Bányán, a legtöbb jelenet ott játszódik, ahol az a fiatal asszonynál helyezkedett egy hivatalban, és ennek a milliójét mutatjuk be ezeken a jeleneteken keresztül, illetve van még prózai része, ahogy említette Balázs, ez a Levelek haza, az igen, az egy picit olvasmányosabb, tehát ott konkrétan levelet ír a kislány, aki diszidált, és van még több szerep, ezeket hát nem is árulom el, mert nem is sorolom fel, de itt jön vissza az a jelmez kellék dolog, amit te is kérdeztél, hogy mindig átöltözünk. Tehát amikor szerepet váltunk, akkor igyekszünk egy nagyon emblematikus öltözőkben átöltözni, ami azt a karaktert, azt a jellemet hozza, ami az a szereplő képvisel.
Igen, nyilván a Sinkovics Imre kamaraszínpad méretei is ilyen jellegű előadásokat tesznek lehetővé, ugyanakkor sokkal intimebb az a közeg, és sokkal közelebb vagytok a közönséghez, és azt hiszem, hogy ezeknek a történeteknek, szövegeknek, az irodalom szövetének az átadásához talán sokkal alkalmasabb ez, mint mondjuk egy nagyobb, urambocsánat, szabadtéri közeg.
Igen, szabadtéren nem, tantermi jellegben, illetve itt pont ahogy említed ugye ezt a Sinkovics színpadon, szerintem ez egy ilyen pont ideális színházi méret, főleg ezeknek a típusú kamara előadásoknak, tehát hogy elég nagy ahhoz, hogy mégis van tere, de elég kicsi ahhoz, hogy mégis egy ilyen intim atmoszférát meg lehessen teremteni.
Nekünk ez most egy nagyon jó lehetőség, mert ahogy ugye beszéltünk, és a te kérdésedben is benne volt, mi ezt játszottuk már művelődési házak is színpadain, vagy tehát olyan terekben, amik nem színházi terek. Uh-huh. És ott nagyon jól működött, de mindig magunkkal vittük a szerzőt, Katit is. Aha. Tehát ő maga is beszélt, tehát ez egy tarkább összeállítás.
Tehát az előadás után volt beszélgetés, vagy ő is valahogy...
Közben, tehát két részből állt az előadás, úgymond, és közötte pedig Kati elmesélt ezeknek az életrajzi vonatkozásait, hogy az ő életében hogyan történt ez meg valójában, és a fiataloknak ez nagyon-nagyon érdekes volt, az ő korosztályának szintén, hiszen ők meg anyanyelvként beszélik ezt a kort. És ez most egy nagyon jó lehetőség, mert itt van vetítésre lehetőség, hangbeadásra. A terveink szerint Mezei Katalin is meg fog szólalni, de nem úgy, hogy feljön a színpadra, hanem elmondja előre, uh-huh. és azt fogjuk bizonyos pontokon bejátszani. Na most ez például egy prózaszínházi előadásnak az előnye, hogy lehet ilyen újszerű dolgokat kipróbálni, megcsinálni, ami váratlan, amit egy színházi begyakorolt előadásban nem lehet megvalósítani. Ezért ez egy nagyszerű dolog a prózaszínház, mert ugyan színházi, hiszen jelmez kellék, színházi jellegű, kívülről mondjuk, de ugyanakkor az egésznek a dramatizálása és az egésznek a körítés és az egész egyben pedig valami kicsit irodalmiasabb. Ez egy nagyon különleges, újszerű műfaj.
Igen, hát biztos, hogy különleges élmény lesz, és különleges előadás. Tehát akkor elmondom még egyszer a hallgatóknak, hogy ez október 19-én, ez egy vasárnap, és nagyon fontos információ, hogy a Szószínjáték sorozat előadásai azok 17:30-kor kezdődnek. Tehát nehogy este hétre menjen valaki, ahogy színházba szokott, mert le fog maradni az előadásról. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Talján Marian és Lázár Balázs voltak a vendégeim, és az Ismernek téged című előadásról beszéltünk, ami Mezei Katalin műveiből készült, és akkor még egyszer mondom, hogy Pesti Vigadó, október 19. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, szervusztok!
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.